Kedves gyülekezet, először a gyermekekhez szeretnék szólni. Kedves gyerekek, egy bibliai igét szeretnék a lelketekre kötni. Nagyon könnyű megérteni és megjegyezni. Példabeszédek könyvében van, és így hangzik, anyádnak, apádnak tanítását el ne hagyd. Hát, ha most megkérdezhetném tőletek, hogy mennyire szoktatok hallgatni édesanyátok, édesapátok szavára, elhagyta már a szátokat, hogy nem, netán az, hogy csak azért is. Hát most szeretnék nektek egy olyan történetet elmondani, ami benneteket arra int, hogy amit édesanyátok, édesapátokat javatokra mond, szívleljétek meg. Én is a napokban olvastam egy könyvben, hogy volt egy család, Oroszországban éltek, erdész volt az édesapa, és egy erdőben laktak az erdészházban. Az édesapa meghalt, és az anyuka ott maradt jó néhány gyerekkel, és ott éltek az erdő mélyében. És hát ugye a gyerekek már nőttek föl, és az egyik kisfiúnak volt egy barátja, vagy 4 kilométerre arrébb erdőn kellett végig keresztül menni. De ő nagyon szeretett volna télen, nagy hó volt, szeretett volna a barátjához eljutni. És az édesanyja nagyon óvta, igaz, hogy azon a vidéken veszélyes vadállatok nem jártak, de mégis ott volt a nagy hó, és hogy egyedül megtegye ezt a hosszú utat és vissza, az édesanyja le akarta beszélni. De a kisfiú makacs volt, és addig erősködött, hogy ő csak elment a barátjához. És az anyukája valami rosszat érzett, és nagyon-nagyon sokat imádkozott érte, hogy a Jóisten őrizze meg az úton. De a kisfiú hazajött vidáman, és elmesélte, hogy volt egy érdekes dolog útközben, hogy egy domboldalon, ahol egy ilyen tisztáson ment át, ott meglátott egy kutyát, és ő nagyon szerette a kutyákat, és nagyon tudta utánozni a kutyaugatást, és hogy ő azzal szokta magához csalogatni a kutyákat is. Hát ugatott, de a kutya nem jött oda, jött utána még egy, végül 12-t számolt meg, és azok mind elrohantak. És ő pedig csak folyamatosan ugatott nekik, és egy se jött oda. Mondta, hogy utána még valami lövéseket is hallott, és de hát hogy milyen érdekes volt, hogy ő csak ugatott nekik, és egy kutya se jött oda az ugatásra. De másnap meglátogatta őket az erdész, egy másik erdészetből, és elmondta, hogy 12 éhes farkas jelent meg az erdőbe a télen, de a kisfiú messziről, már ilyen esti homályban nem ismerte föl, azt hitte, hogy kutya. És hogyha az édesanyja nem imádkozott volna érte, és hogyha nem így történik, hogy ő nem ismeri föl, és azt hiszi, hogy kutya, hanem megijed, és elkezd szaladni, akkor a farkasok utolérték volna, és összetépték volna. De így, hogy ugye hajtókutyákat érezhettek, vadász hajtókutyákat, és így elmentek a farkasok, mert ő folyamatosan ugatott ott nekik, mert azt hitte, hogy kutyák, és ő magához akarta csalogatni, és nem tudta azt, hogy tulajdonképpen ezzel mentette meg a Jóisten az életét, hogy nem ismerte meg őket, nem kezdett el futni tőlük, hanem csak folyamatosan ugatott nekik. Akkor aztán az édesanyja mondta neki, látod kisfiam, majdnem odavesztél, mert minden áron nem akartál hallgatni az anyukád szavára, és el akartál menni erre a veszélyes útra, csak az imádság őrzött meg. Hát én kívánom, hogy ti mindig emlékezzetek erre, hogy apád és anyád tanítását el ne hagyd, figyeljetek oda, amikor nektek jót akarnak, és ne makacskodjatok, és ne akarjátok kiharcolni a ti akaratotokat, mert lám, ezt a kisfiút is csak a jó Istennek a kegyelme, az édesanyukája imája mentette meg, hogy megúszta ezt a kalandot, és visszatért épségben a szülői házba. Akkor mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassuk el a mai igehirdetés alapigéjét. Jób könyve 42. fejezetéből az 5. verset. Így hangzik. Én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. Még egyszer elolvasom ezt az ígét, nem tudom, kinek mennyire ismerős. Én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. Legszívesebben megkérdezném a kedves jelenlévőket, köztünk külön a fiatalokat is, hogy ki az, aki füle hallásával hallott Istenről, és azért jön szívesen Isten tiszteletre, meg foglalkozik a Bibliával, mert megragadta ennek a szépsége, igazsága. És ki az, aki azt tudná mondani, hogy én nem csak füleimnek hallásával hallottam ezekről a dolgokról, hanem én szinte kézzel foghatóan tapasztaltam, hogy az irgalmas, igazságos, kegyelmes Isten létezik. Én azt tudom mondani, hogy minden hívő embernek szüksége van az életében olyan tapasztalatra, amikor olyan dolgokon megy át, hogy a végén el tudja mondani ugyanazt, amit Jób, ő is az élete nagy megpróbáltatásában, amikor ő már egészen elcsüggett és megkeseredett, akkor megszólította az Isten, és akkor mondta azt, hogy eddig én csak füleim hallásával hallottam felőle, de most a szemeimmel látlak téged. És minden hívő embernek szüksége van olyan élettapasztalatra, hogy ezt elmondhassa. Persze az ilyen élettapasztalatokat az ember legtöbbször a megpróbáltatásban szerzi. Ennek mi nem szoktunk örülni. De bárcsak fölnőnénk oda, hogy egyszer úgy gondolkoznánk, mint ahogy Jakab apostol írja, azt olvassuk Jakab apostol levele első fejezetében, teljes örömnek tartsátok, amikor különböző megpróbáltatásokba juttok, tudva azt, hogy a ti hitetek megpróbáltatása kitartást szerez. És itt én az az érzésem, hogy mi még nem tartunk, hogy mikor egy megpróbáltatásba jutunk, az első gondolatunk az, hogy most nem aggódni kell, nem keseregni kell, hanem örülni, mert ebből az Isten valami jót fog kihozni, és egy csodálatos szabadulás lesz a vége. De valahol fel kell nőnünk ide, mert az írás arról beszél, hogy az emberi történelem végső időszakában mindannyiunknak ilyen hitre van szükségünk, ilyen próbákban megedzett valóságos hitre. Egy mondatot nagyon megjegyeztem, amit valamikor Ellen White egyik könyvében olvastam. Ez a mondat így hangzik, az ember végszüksége Isten cselekvésének az alkalma. Még egyszer szeretném elolvasni, illetve idézni. Az ember végszüksége Isten cselekvésének az alkalma. Sokszor az ilyen helyzetekben szerzünk olyan tapasztalatot, hogy most már nem csak a fülünkkel hallottunk Isten felől, hanem szinte kézzel foghatóan tapasztaltuk, hogy ő létezik, és a szabadítása ígéreteit teljesíti. Annyi bátorítás van az írásban, hogy az ilyen helyzetben folyamodjék az ember Istenhez, hogy nem is lehetne sorolni. Én most mindössze csak kettőt említek. Az egyik azt hiszem sokaknak ismert az 50. Zsoltárból, amely így hangzik, hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged. Ez egy felszólítás, egy bátorítás, hív segítségül engem. Azt gondolnánk, hogy ez magától értetődő. De az emberre nem ez jellemző. Az ember minden megpróbál okoskodni, megpróbálja maga megoldani a helyzetet, ügyeskedni a végsőkig, és legfeljebb, amikor semmi nem sikerül, akkor jut eszébe, hogy Isten segítségül hívja. De Isten arra bíztat bennünket, hogy a nyomorúság idején ez legyen az első gondolatunk, hív segítségül engem, és én megszabadítalak téged. Vagy idézném Jeremiás könyvéből, Jeremiás könyve 33. fejezetéből a 3. verset, nekem az egyik legkedvesebb ige az írásban, amely így hangzik, kiálts hozzám, és megfelelek néked, és nagy dolgokat mutatok néked, amelyeket nem tudsz. Nem csodálatos bátorítás? Kiálts hozzám, és megfelelek néked, és nagy dolgokat mutatok néked, amelyeket nem tudsz. És ilyen tapasztalatot lehet átélni egyénileg is, de lehet átélni közösségileg is. És én szeretnék ma a Szentírásból feleleveníteni a régi időkből egy olyan tapasztalatot, amikor Isten népe közösségileg élt át egy olyan isteni segítséget, egy olyan isteni szabadítást, hogy utána elmondhatták ezt, hogy eddig csak fülemmel hallottam felőled, de most már a szememmel láttalak téged. Ezt a közös tapasztalatot, nagy tapasztalatot Eszter könyve örökíti meg a Szentírásban. Ez a történet annyira fordulatos, hogy némelyek próbálták ezt legendának beállítani, hogy hát ennyire fordulatos dráma a valóságban nem is létezhet. Én is emlékszem rá, hogy mikor még évekkel ezelőtt otthon elmondtam egy tapasztalatot, és ami tényleg megrendítő volt, és én is alig tudtam megszólalni tőle, akkor ott volt a kis unokahúgom, aki ő maga nem vallásos, és mikor elmondtam, hogy mi történt édesanyámnak, és ő is hallgatta, akkor a megszólalt a kis unokahúgom is, vagy kétszer-háromszor ismételte, ilyen csak a mesébe van, ilyen csak a mesébe van. És néha valóban úgy van, hogy olyan csodálatos az Isten beleavatkozása a dolgokba, vagy az Isten segítsége, hogy, hogy utána, amikor valaki ezt hallja, azt mondja, hát ez nem is lehet valóság, hogy ilyen csodálatosan nyilatkozik meg az Isten hatalma és kegyelme. Na de az Eszter történetnél minden képeit eloszlat az, hogy egészen különleges régészeti bizonyságok is előkérültek, azon túl, hogy persze ugye a könyv végén olvassuk, hogy a zsidók által ma is ünnepelt Purim ünnepének a történeti hátterét örökíti meg ez a könyv, tehát ennek mondjuk közvetlen összefüggése van egy ünneppel, de ezen túl is nem csak Susán vára feltárásakor derült ki, hogy mindaz, amit Eszter könyve ír, hogy a perzsa királyi székhely, Susán vára milyen volt, hogy volt ott az asszonyok udvara, meg a többi. Szóval ez teljesen igazolta az Eszter könyve leírását, de a két legérdekesebb régészeti bizonyság a következő volt. Ebből a korból fönnmaradt egy ékírásos följegyzés, amiből kiderül, hogy Artaxerxész, illetve bocsánat, Xerxész idején, a Bibliánk ugye Ahasvérusnak mondja, de valójában Xerxészről van szó. Időszámításunk előtt 474-473-ban játszódik a történet, és hogy Xerxész idején Susánban, tehát helyileg is Susánban, egy Márduka nevű sipír volt az udvarban, ez pedig azt jelenti, hogy főtanácsadó. Tehát a Márdukeus, aki a történetnek az egyik főszereplője, ékírásos táblán szerepel a neve, hogy éppen Xerxész idején főtanácsadói rangban Susán várában működött. Van egy másik, amire azt mondhatom, olyan kedves és különleges dolog. Tudnélik, föltárták Nippurban egy üzletháznak az ékírásos irattárát, hogy így mondjam, mert ilyen az ókorban is létezett. Ez egy zsidó üzletház volt, tehát a perzsa birodalomban élő zsidók üzletháza, mondanánk mai nyelven. És itt meg lehetett állapítani pontosan, hogy 474-473 előtt, tehát amikor ez a történet játszódik, egyáltalán nem volt szokásos ez a név, hogy Márdukeus, de amikor ha ezen az időponton túljutunk, mert ugye évtizedeket ölel fel ez az irattár, és rengeteg név szerepel a különböző üzleti szerződések között, akkor kiderül, hogy nagyon sok gyereknek Márdukeus nevet adtak. És utána megint eltűnik ez a név. Utána nincs többet ilyen dömping, hogy nagyon sok gyerek a Márdukeus nevet kapja. És itt ezzel kapcsolatban érdemes felolvasni Eszter könyve 10. fejezetéből a 3. verset, ahol a következőt olvassuk. Eszter könyve utolsó verse ez tulajdonképpen, tehát a 10. fejezet 3. verse, és itt ezt találjuk. Tehát Eszter könyve utolsó versét olvasom. Mert a zsidó Márdukeus második volt Ahasvérus király után, nagy a zsidók között, és kedves az ő atyafiai sokasága előtt, aki javát kereste népének, és békességet szerzett minden égvadékának. Nem érdekes? Ugye ma is tudjuk, hogy van ilyen, mikor van egy nagyon népszerű ember, akkor sorra róla neveznek el gyerekeket. És ez ennyire összestimmel ez a régészeti lelet, a bibliai leírással, hogy nagy volt az atyafiai előtt, és kedves a szemükben, mivel annyira javukat kereste és szabadulást szerzett nékik. Mert a történetet természetesen egy Isten tisztelet keretében csak nagyon röviden foglalhatjuk össze. Én a lelki tanulságokra szeretném a hangsúlyt tenni. Ugye először is arra szeretnék rámutatni, hogy Isten tudja előre a jövőt, és a szabadítását mindig jó előre készíti elő. Én ezt az életben nagyon sokszor megfigyeltem, hogy amikor van egy válságos helyzet, és abban az Isten szabadulást szerez, kiderül, hogy ennek a körülményeit ő már jó előre kimunkálta és előkészítette, és az adott időben beindítja. És ugyanezt látjuk az Eszter történetnél is, hogy Isten mennyire tudja a jövőt, hogy nem lesz mindig a perzsa birodalomban olyan jó dolguk, az ott maradt, ott ugye már ott is született fogoly zsidóknak, illetve hát a foglyok újabb nemzedékének, az kitűnik Zakariás könyve 2. fejezetéből, ahol elolvashatjuk otthon a 6.-tól 9. versben, Ugye Zakariás 520-ban időszámításunk előtt egy olyan üzenetet közvetített, hogy fussatok ki Babilonból, szabadítsd ki magadat, aki Észak leányánál lakozol. Tehát a perzsa birodalomban élő zsidókat sürgette, hogy hagyják el a birodalmat és meneküljenek el. Ez egy 50 évvel előzte meg a válságot. És Isten sürgette őket, hogy már nem biztonságos az ott létük. Ugye Isten utat nyitott nekik a szabadulásra, már időszámításunk előtt 535-ben hazatért az első fogolycsapat. Menjenek, térjenek vissza. Sokan mégis maradtak a perzsa birodalomban, ahol már jól megberendezkedtek. És az Isten annyira kegyelmes volt, amikor az általa előre látott válság bekövetkezett, akkor annak ellenére, hogy ott maradtak a birodalomban, és nem engedtek a prófétai szónak, mégis gondoskodott róluk. És amivel az Isten előkészítette ezt a szabadulást, ami egy nagyon kritikus helyzetben bekövetkezett, az a következő volt. Susánban élt egy Márdokeus nevű valaki, aki magához vette egy közeli rokonát, ugye így olvassuk, hogy a nagybátyjának a lányát, aki teljes árvaságra jutott, és úgy olvassuk, hogy lánya gyanánt nevelte föl. És amikor aztán a Xerxész király ugye elbocsátotta, száműzték a feleségét azért, mert ellene mondott a királynak, és feleséget keresett, ugye hát itt egy hatalmas háreme volt egy ilyen uralkodónak, és ugye abból egyet kiemeltek a feleség rangra, és akkor minden szép lányt összegyűjtöttek Susánban is a környéken, és Márdokeusnak ez a levelt lánya is közéjük került. Nem valószínű, hogy önszántából, akkoriban ezt nem nagyon kérdezgették, és tehát ő is közéjük került, és azt olvassuk, hogy ugye ott jó darabig, ugye ott mindenféle szépítőszerekkel kezelték őket, de van egy fontos megjegyzés itt az Eszter könyve második fejezetének a 15. versében, ahol a következőt olvassuk. Ezt olvasom. Mikor pedig eljött az ideje Eszternek, a Márdokeus nagybátyja Abihail lányának, akit lánya gyanánt fogadott, hogy bemenne a királyhoz, nem kívánt mást, mert tudnélik ez egy szokás volt, hogy akkor akármilyen kívánságát teljesítik, nem kívánt mást, mint amit Hegai, a király udvarmestere, az asszonyok őrzője mondott neki, és most jön a fontos megjegyzés, és kedves volt Eszter mindenki szemei előtt, aki őt látta. Tehát az a különleges valami kísérte Esztert is, amit egy József történetben is találkozunk vele, vagy Dániel történetében, hogy rajta volt az a megkülönböztető jelleg, hogy az egész viselkedése annyira alkalmazkodó, annyira szerény, annyira mások javát kereső, annyira vonzó és szimpatikus, annyira kedves az egész lénye, hogy érezhető, hogy valami láthatatlan jelenlét van körülötte, hogy valahol az Isten nevelte őt ilyennek. És ezt is azt olvassuk, hogy Eszter is egy kedves személyiség volt, egy szimpatikus személyiség, és ezt akivel kapcsolatba került, ezt nagyon hamar megérezte, és így olvassuk, kedves volt mindenki szeme előtt. És a király őt választotta a hatalmas tömegű összegyűjtött szép lány közül, és végül is ő lett a király felesége. És azt olvassuk a történetben, hogy valami nagyon szép kapcsolat volt közte is a nevelő apja között, mert így olvasom itt a második fejezet 11. versében, Márdokeus pedig minden nap járt az asszonyok házának pitvara előtt, hogy tudakozódjék Eszter, hogy léte felől, és hogy mi történik vele. Ugye ezt akkor írja, még mielőtt királynévá választották volna, tehát ugye ő oda már be nem léphetett, de azt mondja, minden nap elment oda, és tudakozott a hogy léte felől, és hogy mi történik vele. Eszterről pedig a következőt olvassuk. Ugye előzőleg mondja, hogy meghagyta neki a Márdokeus, hogy ne mondja meg a származását és a nemzetségét. Ebből ugye következtetni lehet, hogy valamiféle antiszemitizmus eléggé terjedhetett. Ugye ez egy olyan visszatérő, csúnya, sötét ragály az emberek között, és ez megtörténhetett itt az ókorban is. Nyilván volt oka Márdokeusnak, hogy a lelkére kötötte, hogy ne mondja meg. És aztán így olvasom itt a második fejezetnek a 20. versében, már ugye királyné Eszter, és ezt írja róla, és Eszter nem mondta meg sem a származását, sem a nemzetségét, amiképpen megparancsolta néki Márdokeus. És most hadd olvassam a nagy hangsúllyal a végét. Mert Márdokeus szavát Eszter úgy fogadta, mint mikor gyámja volt. Nagy dolog ez. Ugye most már ő egy királynői rangra emelkedett, és felnőtt ember volt, önálló ember, de annyira tisztelte Márdokeust, azt mondja, mint mikor a gyámja volt, ugyanolyan úgy fogadta a szavát. Milyen nagyon szép kapcsolat volt köztük, ugye a Márdokeus minden nap érdeklődött, ahogy léte felől, ő pedig, hogy így mondjam, rangban fölötte volt most már Márdokeusnak, de ő mégis úgy tisztelte és úgy fogadta a szavát, mint mikor a gyámja volt. És ezután olvassuk azt az írásban, hogy ebben az időben egy kegyence lett Xerxésznek, aki egy nagyon befolyásolható személyiség képét nyújtja itt nekünk. Hámánnak hívták ezt a kegyencet, aki teljesen a befolyás alá tudta vonni a királyt, és óriási befolyást és hatalmat biztosított neki. Úgy olvassuk itt a harmadik fejezet első-második versében, hogy felmagasztalta Xerxész ezt a Hámánt, feljebb helyeztette a székét minden fejedelemnél, akik vele voltak, és a király minden szolgáik, akik a király kapujában voltak, térdet hajtottak és leborultak Hámán előtt, mert úgy parancsolta meg nékik a király. Megjegyzi, de Márdokeus nem hajtott térdet és nem borult le. Ugye ez egy udvariassági formula volt az ókorban, ugye királyok előtt is leborultak, és akkor vajon miért volt az, hogy Márdokeus ezt nem tette? Nyilván azért, mert ő érezte, hogy itt többről van szó, mint tiszteletadásról vagy udvariassági formuláról. Ez a Hámán istenként akarta tiszteltetni magát, és az érzékeny lelkiismertő Márdokeus úgy érezte, hogy ha ő ezt megtenné, akkor az a második parancsolatba ütközne, hogy az Istenen kívül te más Isten előtt meg ne hajolj, ne imádd, ne tiszteld azokat, és ő úgy érezte, hogy itt többről van szó, mint egy udvariassági formuláról, ez az ember istenként akarja tiszteltetni magát élet-halál uraként, és ő feladná azt az elvet, hogy csak az urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj, hogyha meghajolna előtte. Hát persze abban az időben is úgy volt, mint ahogy manapság is mindig akadnak ilyen emberek. Így olvasom a harmadik fejezet harmadik versében. Mondták azért a király szolgáik, a király kapujában voltak Márdokeusnak, miért szeged meg a király parancsát? Lőn pedig, amikor így szóltak néki minden nap, és nem hallgatott rájuk, feljelentették Hámánnak, hogy lássák, megállnak-e a Márdokeus dolgai, mert azt jelentette nekik, hogy ő zsidó. Vagyis ezek szerint Márdokeus nem egyszerűen csak makacsul nem hajtotta meg magát, hanem ő megmagyarázta ezeknek, akik rákérdeztek, hogy miért szeged meg a király parancsát, hogy ő zsidó, és az ő vallása tiltja azt, hogy az Istenen kívül bárkit istenként tiszteljen és imádjon. Ha feljelentették őt. És azt olvassuk, hogy Hámán megtelt haraggal. Ugye ez is mutatja, hogy itt többről volt szó, mint udvariassági formuláról, mert őt teljesen felháborította, hogy valaki erre nem hajlandó. És azt olvassuk, hogy miután megmondták neki a Márdokeus nemzetségét, nem érte be azzal, hogy magát Márdokeus ellen lépjen föl, hanem az a nép, amelynek ilyen hitvallása van, amely függetleníti magát egy ilyen emberi önistenítési igénytől, amely azt vallja, hogy csak az Urat, az ő Istenét imádja és tiszteli, ez felháborította Hámánt. A királynak így jelentette a dolgot. Nagyon jellegzetes ez a 8. vers, nagyon figyeljünk rá. Ki az a nép, milyen az a nép, amely szálka az önmagát istenítő hatalom szemében? Mondta Hámán Ahasvérus királynak, van egy nép, elszórva és elkülönítve a népek között, országod minden tartományában, és az ő törvényei különböznek minden nemzetségtől, és a király törvényeit nem teljesíti. A királynak bizony nem illik úgy hagyni őket. Ugye nagyon jellegzetes ez a feljelentés, elkülönül ez a nép, a törvényei mások, és megszegi a te megszegi a te törvényedet. És a következő versben így olvassuk, ha a királynak tetszik, írja meg, hogy ők elvesztessenek, és én 10 000 talentum ezüstöt mérek a hivatalnokok kezeibe, hogy a király kincstárába vigyék. Persze nehogy valaki azt gondolja, hogy úgy képzelt, hogy ezt majd a saját vagyonából adja, hanem ugye, ahogy később ki is derül a szövegből, hogy megöljék mindannyiukat, erre ment az alkú, és a javaikat elragadják. Ugye ez semmi új nincs a történelemben. És persze úgy gondolta, hogy ebből a rablott vagyomból, ugye aztán ő bőségesen fizet majd a király kincstárába. És ekkor úgy olvassuk, hogy a király, ugye, mivel egy mindenható kegyence ez a Hámán, azt mondja, hogy tiéd legyen az ezüst, és lehúzza a gyűrűjét, és azt mondja, csinálja néppel, amit akarsz. És ő pedig megírja a rendeletet, hogy bizonyos napon ki kell írtani a zsidókat mindenütt a birodalom egész területén, megpecsételi a király pecsétjével. Na most miért olyan emberileg, ez teljesen megoldhatatlan veszedelem, mert ezt más ókori forrásokból is tudjuk, ahogyan itt egyébként a Biblia is utal rá, hogy a médek és a perzsák törvénye visszavonhatatlan volt. Jellemző, hogy a király a végén nem vonhatta vissza a saját rendeletét, hanem csak ellenrendeletet adhatott ki. Mert az egyszer kiadott rendelet visszavonhatatlan volt. Akkor tulajdonképpen ez egy teljesen elveszett helyzet volt. Itt azt lehetett mondani, hogy itt aztán semmi megoldás nincs. És azt olvassuk, hogy ekkor Márdokeus oda ment a király kapujához, ugye a kor szokása szerint zsákba, hamuba, gyászba öltözve, és olvassuk aztán tovább, hogy Eszter nagyon megszomorodott, mikor meghallotta, tudta, hogy ennek nagy oka lehet, és kiküldte a rendelkezésére álló udvarmestert, hogy tudja meg, hogy mi az oka a gyászolásának. És amikor megtudta, hogy mi, akkor így olvassuk, hogy nem csak, hogy elmondta Márdokeus, hanem az írott rendelet mását is beküldte Eszternek, hogy lássa. Ugye egy ilyen asszonyuk udvarába elzártan éltek, és nem tudták az eseményeket, de Márdokeus bejuttatta Eszterhez a másolatát a királyi rendeletnek, amely szétment a birodalomba. És úgy olvassuk a 4. fejezet 8. versében, és azt kérte ettől az udvarmestertől, hogy mutassa meg Eszternek, és jelentse, és hagyja meg neki, hogy menjen a királyhoz könyörögni néki, és esedezni előtte az ő nemzetségéért. Hát Eszter pedig azt válaszolta, ugye, de nyilván megrendül, de ezt a választ tudta csak küldeni Márdokeusnak, így olvassuk a 4. fejezet 11. versében. A király minden szolgája és a király tartományainak népe tudja, hogy minden férfinak és asszonynak, aki bemegy a királyhoz a belső udvarba hivatlanul, egy a törvénye, hogy megölettessék, kivévén, akire a király aranypálcáját kinyújtja, az él. Én pedig nem hivattam, hogy a királyhoz bemenjek már 30 napja. Tehát egyrészt mit lehet tenni egy rendelettel, ami vissza nem vonható? A másrészt pedig a pont egy ilyen időszak van, a király ki tudja, mivel volt elfoglalva, hogy 30 napja nem hivattam. És ne felejtsük el még azt a szituációt, hogy az előző feleségét azért száműzték, és azért bontotta fel vele a házasságot Szerxész, mert fölháborodott azon, hogy az ő akarata ellen cselekedett. Na most ugye egy ilyen szituációban oda bemenni, ez teljesen kivitelezhetetlennek tűnt. De Márdokeus választ küldött Eszter üzenetére, és ezt mondta, 13-tól olvasom, és mindjárt az Eszter válaszát is. És mondta Márdokeus visszaüzenve Eszternek, ne gondold magadban, hogy te a király házában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha mostani időben te hallgatsz, másonnan lesz könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak, te pedig és atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán-e mostani időért jutottál királyságra. És mondta Eszter visszaüzenve Márdokeusnak, menj el, és gyűjts egybe minden zsidót, aki Susánban találtatik, és böjtöljetek érettem, és ne egyetek, és ne igyatok 3 napig, se éjjel, se nappal. Én is, és leányaim is így böjtölünk, és ekképpen megyek be a királyhoz, noha törvény ellenére. Ha aztán elveszek, hát elveszek. Nagyon fontos dolgokat olvashatunk ki ebből a szakaszból. Egyrészt, hogy milyen hívő ember volt Márdokeus. Ő hitte, hogy az Isten meg fogja akadályozni ennek a rendeletnek a kivitelét, noha pontosan tudta, hogy arra emberileg semmi remény nincs. De amikor ezt üzente, hogy ha te hallgatsz, másonnan lesz könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak, ez kifejezte az abszolút hitét. Hogy itt az Isten kihívása történt, és az Isten bele fog avatkozni ebbe a helyzetbe. Ő ebbe biztos volt. Azt mondta, hogy ha te nem teszed, akkor máshonnan fog az Isten szabadulást szerezni. De hozzátette, ki tudja, nem ezért az időért jutottál királyságra. Tehát itt megint rámutatok arra, hogy Eszter is úgy, illetve Márdokeus is úgy gondolkozott, amit említettem, hogy Isten mindig jó előre előkészíti a szabadulásnak a tervét, és pontosan oda helyezi a maga eszközeit. És itt is ugye Márdokeus már rögtön fölmerült, hogy milyen érdekes volt, hogy az ő nevelt lányából királyné lett. Talán az Isten nem azért rendezte ezt így, hogy most legyen valaki, aki ebben a képtelen helyzetben szószólójuk lesz. Az egyetlen valaki, aki a királyra hathat, és valamit tehet a nép érdekében. Talán az Isten előre ismerve ezt a veszedelmet, előre gondoskodott erről a szituációról. És nekünk is érdemes sokszor végig gondolni, hogy egy veszedelmes helyzetben a meghúzódása helyes, a hallgatás. Vagy pedig az van, hogyha hallgatsz, és nem bízol abban, hogyha valami olyasmi történik, ami szinte az Istennek a kihívása, akkor az Isten fog cselekedni. De az a kérdés, hogy ehhez van-e olyan hit, és van-e olyan összefogás, mint amilyen volt Eszter napjaiban. Mert mit tett Eszter? Nem csak, hogy azt tette, ami az egyedül helyes volt, hogy a következményekre való tekintet nélkül azt teszem, ami lelkiismeretileg most tenni kell. Testvérem, én nagyon szeretném mindenkinek a lelkére kötni ezt az elvet. Csak az az ember jellemes ember, csak az az ember hívő ember, akinek ez örök alapelve. Soha nem mérlegeli a következményeket, mindig csak egyet. Ebben a helyzetben mi az Isten akarata, mi az erkölcsileg helyes, mi az elvszerű. Az az ember, aki nem így gondolkozik, az mindig talál kiskapukat, mindig talál mentségeket, hogy ne elvszerűen cselekedjék. De az az ember, aki megszokta ezt a gondolkozásmódot, és azt mondja, van Isten az égben, és az Isten azt mondta, ha te az én utaimon jársz, és az én törvényemet megtartod, és úgy gondolok, ha nem szabadítana meg is, gondoljunk a Dániel történetre, ami Istenünk meg tud szabadítani, de ha nem tenné is, ez nem kötelező, ez kegyelem a részéről, de én attól, ami helyes, amit elvileg, erkölcsileg Isten akarata szerint helyesnek tartok, nem megyek se jobbra, se balra. Én nekem ez az egyetlen iránytűm létezik, és ezt követem. És Eszter is ezt a lelki magatartást vette föl. Azt mondta, igen, végig gondoltam, amit a nagybátyám üzent, igaza van. Itt én nekem nem szabad a következményeken gondolkozni, én nekem itt nem lehet hallgatni. Erkölcsileg, Isten akarata szerint, népemért, Istenért, nekem ez a kötelességem. Ha elveszek, hát elveszek. Ugyanúgy beszélt, mint a héber ifjak. Nem kötelező az Istennek, hogy engem megmentsen. Megteheti, de ha nem tenné is, én nekem az most egy iránytűm van, hogy nekem ez a feladatom elvszerűen, erkölcsileg helyesen ezt kell tennem, és azt tette. De nem úgy ám, hogy most magában bízott, vagy abban bízott, hogy hát a király majd vele nem teszi meg, hogy megöleti. Ezeknél a keleti despotáknál nem lehetett bízni ilyesmiben egyáltalán, hanem Eszter is azt tette, hogy azt mondta, itt csak az Isten segíthet. Isteni támogatás nélkül ezt a vállalkozást megvalósítani nem lehet. És a legkomolyabb böjtöt hirdették meg minden zsidónak, és saját maguk is ezt tette, ő és a leányai is. És utána olvassuk az ötödik versben, hogy aztán harmadnapon, tehát csak egy ilyen lelki előkészület után vállalkozott erre, felöltözött királyassan, megállt a királyházának belső udvarában, és a király ült királyi székében. És lőn, amint a király meglátta Eszter királynét, hogy ott áll az udvarban, kegyet talált szemei előtt, és kinyújtotta a király Eszterre az aranypálcát, amely kezében volt, akkor odament Eszter, megillette az aranypálca végét. Ugye ezt jelentette, hogy felmenti a halálos ítéletet, hogy hivatlanul bement a belső udvarba a királyhoz. És mondta néki a király, mi kell néked, Eszter királyné? És mi a kérésed, ha az ország fele is megadatik néked? Ugye a király nyilván tudja, hogy valami oka van, hogy élete kockáztatásával erre vállalkozott. Tehát ezért mondja azt, hogy mi az, ami bánt, mi az, ami a kérésed, mi késztetett arra, hogy ezt a rendkívül kockázatos lépést megtegyed. De Eszter, aki olyan komolyan böjtölt és imádkozott a társaival együtt, ezért az alkalomért, nyilvánvalóan a lelkében folyvást mennyei tanácsra vár. És nem mondja gyorsan, hogy mi a probléma, hanem most csak annyit mond, hogy meghívja a királyt és Hámánt a házához egy lakomára. És aztán olvassuk, hogy mikor elmennek a lakomára, persze a királyt rettenetesen izgatja, hogy hát miért kockáztatta az életét, mit késztette rá, és újra kérdezi, mondd meg, mi a kérésed. Megint mondja neki, az ország fele is megadatik néked. És akkor ő még mindig nem érzi a mennyei késztetést, ennyire vigyáz, az ilyen kritikus helyzetekben nagyon kell vigyázni, hogy az ember egy lépést se tegyen mennyei tanács nélkül. És még mindig vár arra, hogy Istentől megkapja a késztetést, és azt mondja, most azt kérem, hogy holnap is jöjjön el a király Hámánnal együtt a lakomára. Ugye így a királyt a végsőkig feszíti a kérdés, hogy mi lehet az, amiért Eszter ezt megtette. És mikor másnap újra elmennek, itt a történet megszakad egy pillanatra, mert közben bekapcsolódik egy másik szál. És itt a dráma, hogy úgy mondjam, egy igazi tetőpontra fokozódik, mert azt olvassuk a Bibliában, hogy Hámán erről a lakomáról, amely az első lakomáról, megy haza, és összehívja a barátait is, meg ott van a felesége is, nagy, büszkén elmondja, hogy ő milyen méltóságot kapott, és az aztán a teteje, hogy csak őt hívta meg az Eszter királyné a királlyal együtt erre a lakomára is. És hozzáteszi, de ez az egész nekem semmit sem ér, amíg ott látom Márdokeust a kapuba, aki nem hajol meg előttem. Ugye ez mutatja, hogy ez egy szinte irracionális gyűlölet és ellenséges szándék, mert normális dolog az, hogy olyan nagy probléma neki az az egy ember, aki ott nem hajol meg. Ezek szerint más zsidók azok szépen járták a kompromisszum útját, de Márdokeus egy lelkiismeretes ember volt, és ő azt mondta, ez már beleütközik a második parancsba, és nem tette meg. És azt mondja neki, ez egész méltóság, minden semmit sem ér, amíg ezt az ember ott van, aki ellenáll, és engem, én előttem nem hajol meg feltétlenül. És ekkor adnak neki egy tanácsot, a felesége meg a barátai mondják, hogy egy milyen hatalmas, magas akasztófát csináltasson, és hát arra azonnal akasztassa föl Márdokeust. De alig, hogy ezeket megbeszélik, ugye hát rövid az idő, és neki már menni kell a lakomára a királyhoz. És ugye mondom, itt van ez a bizonyos isteni beavatkozás. A Bibliában így olvassuk, hogy az Istennek az a gyakorlata, hogy elforgatja a gonoszok tanácsát. Nem tudom, hogy magunkba fordolgattuk ezt a kifejezést, elforgatja. Ahogy így mondom, Isten leleményes, bocsánat ezért az emberi kifejezésért. De az Isten képes arra, hogy elforgatja az emberi szándékukat. És pont az ellenkezője fog kijönni, mint ami a szándék volt. És itt is az történik, hogy közben a király nem tud egy éjszaka aludni. Hát, jó Isten, ezt el tudja intézni. És mikor nem tud aludni, akkor előhozatja az uralkodás a krónika könyveit, hogy abból olvassanak föl neki. És abban fölolvasnak neki egy történetet, ami még akkor történt, amikor még Eszter nem volt királyné, de már ott volt az asszonyuk udvarában, és ugye ment oda minden nap Márdokeus. Ő hírét vette, hogy két főembere merényletet tervez a király ellen, mert valamilyen személyes okból megharagudtak rá, és ezt elmondta Eszternek. És aztán Eszter meg elmondta. És így ez meghiúsította a merényletet. És most, mikor olvassák, hogy volt ez a bizonyos két ember, akik merényletet terveztek, és egy Márdokeus nevű ember jelentette is, és így a merényletet meghiúsították, akkor a király hirtelen fölkapja a fejét, és azt kérdezi, kapott valami jutalmat ez az ember? Azt mondják, hogy nem, nem adtak neki semmit. Akkor éppen jön már Hámán, érkezik, és megkérdezi tőle a király, hogy ugye, mint kegyencnek bejárása van, megkérdezi, hogy mit cselekedjenek azzal az emberrel, akinek a király nagy tisztességet akar adni. Hámán gondolja magában, hogy az írás írja, hogy ki lehet ez más, mint én. A király nekem még többet akar adni. És akkor mond valami még fokozott méltóságot. És erre bizonyára a kővé mered, amikor azt mondja neki a király, hogy jó, ezt most tedd meg a zsidó Márdokeussal. Egyébként ez mutatja azt, hogy a királynak fogalma nem volt arról, hogy ki kellene adta ki a rendeletet, mert abszolút, ő csak odaadta a gyűrűjét és ráhagyta Hámánra, abszolút nem tudta, miről van szó. És most azt mondja, hogy ezt a Márdokeust részesítsd ebbe a tisztességbe. És akit ő az akasztófára akart juttatni, annak a lovon ülő Márdokeust végig kell vinni a városon, és kiáltani előtt, hogy így cselekszenek azzal az emberrel, akinek a király tisztességet kíván. És ugye itt egy keleti uralkodónál nincs ellentmondás, meg se nyikkanhat Hámán, teljesítenie kell a királyi parancsot. És utána megint jön a lakoma, és a király megkérdezi, hogy na mit cselekedjenek azzal az emberrel. Illetve megkérdezi Esztertől, hogy most akkor mi a kérésed? Hát tulajdonképpen még mindig nem mondtad meg, hogy mi a kérésed, miért jöttél be? És akkor hadd olvassam ezt a részt szó szerint a Bibliából, így olvasom. Így olvassuk a Szentírásban, a 7. fejezetben. És felelt Eszter királyné, és mondta, ha kegyet találtam szemeid előtt, a 3. vers, ha kegyet találtam szemeid előtt, ó király, és ha királynak tetszik, add meg nékem életemet kívánságomra, és nemzetségemet kérésemre. Ugye a király megdöbbenhetett, amikor add meg nekem az életemet, és a nemzetségemet kérésemre, mert eladattunk én és az én nemzetségem, hogy kipusztítsanak, megöljenek, és megsemmisítsenek minket. Ha csak szolgákul vagy szolgálókul adattunk volna el, akkor hallgatnék. Jól lehet, az ellenség nem adna kárpótlást a király veszteségért. És szólt Asvérus király, és mondta Eszternek, a királynénak, ki az, és hol van, akit az ő szíve erre vitt, hogy ezt cselekedni? És mondta Eszter, az ellenség és gyűlölő, ez a gonosz Hámán. Akkor Hámán megrettent a király és a királyné előtt. Tudta, hogy a végzete elhatároztatott, és ugyanarra a fára akasztották föl, amire Márdokeust akarta akasztani. Látjuk a bibliai kifejezést? Isten elforgatja a nemzetek tanácsát, és meghiúsítja a népek gondolatait, ahogy a 33. Zsoltár mondja. Isten pontosan az ellenkezőjére fordította a dolgokat. És végül nagy szabadulásuk lett. De szeretném megkérdezni, hogy ez mind múlt, hogy ez megvalósulhatott így. Két dolgon. Egy, hogy Márdokeus is, és Eszter is úgy gondolkozott, hogy semmi nem számít, se következmény, nem mérlegeltek semmit, csak az, hogy az Isten akarata szerint mi a helyes. Mi az isteni elvnek megfelelő? Hogy voltak, léteztek ilyen emberek, akik így gondolkoztak és így viselkedtek. A második, hogy buzgón bőtöltek és imádkoztak, és azt mondták, Isten van az égben, ő mondta, hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítlak téged. És ők megragadták ezt az ígéretet, és azt mondták, most szemeinkkel kell meglátnunk, hogy az Isten él, létezik és cselekszik. És én gondolom, hogy végig, míg a történetről beszélgettünk, sok mindenkinek sok minden megfordult a fejében. És most én is azt szeretném kérdezni, hogy amikor egy válságot élünk át, mint közösség is, akkor nem gondoljuk, hogy ugyanezen múlik, hogy mint közösség is átélünk egy olyan tapasztalatot, amikor azt mondjuk, ha eddig fülünkkel hallottunk felőle, most szemünkkel láttuk. Mint közösség is átélhetünk egy ilyen tapasztalatot. Amikor Isten elforgatja a dolgokat, és megrendítő és drámai szabadulást szerez, de ez csak akkor történik, ha vannak olyan emberek, akik maradéktalanul Isten oldalán állnak, akik nem alkudoznak sem érdekekkel, sem egyebekkel, semmivel, csak azt nézik, hogy Isten szerint mi a helyes, és ha képesek arra, hogy összefogjanak, megalázzák magukat, és teljes szívből könyörögjenek az Isten közbelépéséért. Még egyszer mondom, az ember végszüksége az Isten cselekvésének az alkalma. Az alkalma és a lehetősége. De hogy az Isten cselekvése megvalósul-e, az azon múlik, hogy az ő népe hogyan viselkedik. Úgy viselkedik-e, mint Márdokeus és Eszter, vagy pedig csak siránkozik, vagy az érdekeit nézi, és elvtelenül keres megoldást, és húzódozik attól, hogy komolyan vegye az Isten ígéreteit, és olyan összefogva, olyan egységben, olyan odaadással könyörögjön az Istennek, hogy most mutassa meg az ő dicsőségét és hatalmát. Ezek a kérdések engem is nagyon foglalkoztatnak, hogy vajon a mostani helyzetben, mindenki tudja itt azt hiszem szinte, hogy mire gondolok, mert most nem az életünkről van szó, az életünkről nincs szó, de ére nekünk az Isten műve, a szabad evangélium hirdetés annyit, mint a saját életünk. Ha nekünk ér annyit az Isten műve, nekünk fontos annyira az Isten műve, mint a saját életünk és a szabad evangélium hirdetés, akkor összefogunk, és azt fogjuk tenni, amit Eszter is már Mardekajos tett. Ha ezt elmulasztjuk, akkor egy olyan közösségi tapasztalatot mulasztunk el, ami után elmondhatnánk mi is, hogy most már nem csak hallottuk, hanem, és nem csak a régi bibliai történetekből tudjuk, hogy Isten milyen szabadulásokat tud szerezni, hanem saját magunk átéltük. Mindig arra gondoljunk, hogy ha különböző megpróbáltatásokba jutunk, azt az Isten azért adja, hogy a mi hitünk megpróbáltatása kitartást szerezzen, és alkalmat adjon Istennek az ő szabadítása dicsőséges megmutatására. De vajon vagyunk-e olyan emberek, mint amilyen Mardukeus és Eszter volt? Ez a kérdés. És én ezért imádkozom, hogy a mi népünket Isten rázza fel, és az a jelenlegi helyzet, amiben még egyszer mondom, ahogyan nem az életünk van kockán, de tudjuk, hogy milyen befejezetlen az evangélium hirdetés műve a mi országunkban is, és hogy ezt be lehessen fejezni, és hogy Isten a kegyelméből adjon még ehhez lehetőséget, szabadságot, hogy ez nekünk ére annyit, fontos-e annyit, annyira, hogy úgy megalázzuk magunkat, úgy elhárítunk az minden akadályt az útból, a személyes életünkből, ahogy kell. Én nagyon örültem, mikor a tanácsadó bizottságban is egy testvérünk azt mondta, most ami nézeteltérés van, ami el nem rendezett ügy van egymás között, akinek bármi van a kezébe, ami helytelen, az haladék nélkül tegye meg, azért, hogy amikor az Istenhez könyörgünk, akkor az Isten az imádságunkat meghallgathassa, és ne legyen annak akadálya. És vajon meg fog-e mozdulni a mi népünk? Kész lesz-e egy ilyen bizakodásra, hogy ez a helyzet Isten kihívása, és hogyha mi és sok mindent sejthetünk, hogy ha a nagy küzdelmet komolyan vesszük, hogy miért történt ez, és most az a feladat, hogy úgy összefogjunk, és úgy könyörögjünk az Istennek, ahogy annak idején ők tették. És akkor olyan szabadulást fogunk tapasztalni, ezt a leghatározottabban merem kijelenteni. És szívemből kívánom, és én bíztatok másokat is, hogy azért imádkozzunk, hogy Isten rázza föl az ő népét úgy, hogy vállalkozzék erre a lelki magatartásra, ne legyen ebben megoszlás, és mind kiki legyen készséges keresni az Istent abszolút hittel, és kitartó imádsággal és bőtöléssel, hogy ezt a közös tapasztalatot elnyerhessük. Kívánom, hogy Isten érlelje a szívünkben, a gondolatainkban mindezeket. Amen.
Isten tiszteletünket befejezzük. Énekeljük el a 252-es számú ének első, második és tizedik versét. 252-es számú ének első, második és tizedik versét.
Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és köszönjük neked ennek a múltbeli tapasztalatnak a megörökítését. Teljesen elveszett helyzetnek látszott, de Urunk, neked van hatalmad, van bölcsességed, és ha vannak igaz emberi eszközök, benned bízó, hozzád kiáltó emberek, akkor meg is mutatod a te csodálatos szabadításodat. Urunk, mi úgy érezzük, hogy ezekhez a régi hívőkhöz képest mi nagyon elkorcsosultak vagyunk. Olyan nagy bizonyságaink vannak, sokkal nagyobbak, mint nekik. Hiszen látjuk, hogy minden szavad teljesedett a mai napig. Mégis, Urunk, bocsásd meg, hogy olyan bizonytalankodó a látásunk, és olyan erőtlen a hitünk. Urunk, megköszönjük, hogy a mi közösségünk életében is évtizedekkel ezelőtt adtál hatalmas tapasztalatokat, közös tapasztalatokat is. De Urunk, most itt vagyunk, szinte egy új nemzedék, sok minden ellangyosított. Kérünk, éleszd fel azt a lelkületet, azt a szellemet, amelyre a továbbiakban is nagy szükségünk lesz. Hogy tudjunk egyenesen gondolkodni, egyedül csak a te igédet, akaratodat nézni. És tudjunk egy akarattal kiáltani hozzád. Hinni azt, hogy próbára tehetjük a te ígéreteidet, mert azok bizonyosan beteljesednek. Urunk, kérünk, munkálkodj mindannyiunk szívén, egész népet szívén, és kérünk, add meg azt, hogy egy nagy közös tapasztalatot szerezhessünk. Urunk, igazán nem vagyunk méltóak erre. Lehet, hogy inkább fenyítékekkel kell, hogy felrázz bennünket. De most arra kérünk, hogy a jóságoddal indíts megtérésre. Látod, hogy erőtlen a mi hitünk, és tudjuk, hogy te mindig mérlegeled az erőnket. Kérünk ehhez képest, adj nekünk szabadulást, és add, hogy ha megszabadítasz, akkor az még sokkal nagyobb hűségre kötelezzen el, ne pedig könnyelművé tegyen bennünket és hálátlanná. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj mindannyiunkkal kegyelmedből. Amen.
Távozásul énekeljük el a 334-es számú ének 1-től a 3. verséig.